Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Égetően nagy szükségünk van ma a reményre, amit húsvét örömhíre, Jézus feltámadása ad a világnak, olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös húsvét üzenetében. Azt írják, a húsvéti örömhír lényege, hogy Isten győzött a gonoszság hatalma a bűn és a halál felett. Jézus Krisztus kereszt halálával és feltámadásával életet és reményt ad a világnak. Erre a reményre pedig égetően nagy szükségünk van ma, amikor háborúk, társadalmi feszültségek, üldözött keresztény testvéreink szenvedései, százmilliók kiáltó szegénysége és járványok árnyékolják be mindennapjainkat. Jézus azonban legyőzte a sötétség hatalmait, él és mindannyiunkat megszólít, hogy tanúskodjunk róla életünkkel és szavainkkal, felekezeti különbségeket átívelő bizonyossággal, hiszen ő közös urunk, olvasható a húsvéti üzenetben. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az idei húsvétot ne csak szép szavakkal, hanem mindenek előtt az életünk tanúság tételével ünnepeljük, és tegyünk meg mindent hívő közösségeink és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint azért, hogy az emberiség nagy családja rátaláljon a hit és a szeretet, az igazság és a békesség útjára. A kormányzat jelenleg is vizsgálja, hogyan tudja az Otthon Start hitelprogramot, a fix 3%-os hitelt kiterjeszteni és biztosítani a külföldön dolgozó magyarok számára is, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós elmondta, annak érdekében, hogy megfelelő jogszabályi környezetet alakítsanak ki, egyeztetést akartak a bankszektor képviselőivel. A tervek szerint az egyeztetéseket egy-két hónapon belül lefolytatják, és a jogszabálymódosítások a következő hónapokban megszülethetnek. Ezt követően könnyített formában tudják biztosítani a hozzáférést a fix 3%-os hitelhez a külföldön dolgozó honfitársainknak, fogalmazott. A Nemzeti Választási Iroda hétfőtől ellenőrizheti a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az országgyűlési választáson, amennyiben március 18-áig felvetették magukat a névjegyzékbe, ezt 497 ezeren tették meg. Az irodához az első levélszavazatok március 23-án érkeztek meg. A Kárpát-medencében lévő külképviseletekről a tervek szerint a szavazás előtt többször is hazaszállítják az urnában lévő szavazatokat, hogy a választási iroda elvégezhesse azok ellenőrzését. A pénteki adatok szerint a választási irodák csaknem 3700, az utolsó napon benyújtott kérelmet rögzítettek, így most 90.978-an szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben. Négy éve az országgyűlési választáson 65.480 embert vettek fel ebbe a névjegyzékbe. Annak a településnek biztosította jövője, ahol gyermekek élnek, a jövő Magyarországa egy gyarapodó nemzet, gyarapodó közösség, ahol 2010-hez képest a nemzeti vagyon több mint kétszeresére növekedett. Emellett a jövő záloga, hogy gyarapodik a bölcsödei és óvodai férőhelyek száma, ami a családok számára kiemelten fontos, fogalmazott a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Badacsony Tördemicen. Navracsics Tibor az új bölcsöde átadása alkalmából rendezett ünnepségen azt hangsúlyozta, nem csak az emelkedő reálbérek, nem csak a bővülő foglalkoztatási lehetőségek, hanem az óvodai és iskolai férőhelyek számának növekedése is fontos. Hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy a családok komfortosabban éljék az életüket, ezen kívül szolgálja a kormány másik fontos célkitűzését, miszerint a vidéken élés ne jelentsen másodrangú életet, fogalmazott. Sport. A tavalyihoz hasonló bravúrral az érem is elérhető a négy magyar induló számára, a spanyolországi Huelvában hétfőn kezdődő tollaslabda Európa-bajnokságon a Magyar Szövetség elnöke szerint. Tavaly Sándorházi Vivien egyéniben egészen az erődöntőig menetelt és bronzérmes lett. Amint kapitány Péter elmondta, ez az eredmény nem várható el a hosszabb ideje Spanyolországban készülő játékostól, mivel a tavalyi szereplése nagy bravúr volt, és a szerencse is az ő oldalára állt. Végül az időjárásról. Kezdetben elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, később nagy területen kiderül az ég. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 1 és 7 fok között várható, de az északkeleti hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajjai László. Nagyszombati műsorunk témái. Via Crucis a Kolosseumban. A jó pásztor vállalta a kereszt szenvedését, hogy megmentse bárányait. Látások címmel Sajgó Balázs atya emlékedése húsvét vasárnapra. Via Crucis a Kolosseumban. A jó pásztor vállalta a kereszt szenvedését, hogy megmentse bárányait. A római nagyheti szertartások leglátványosabb eseményét a Kolosseumban és annak környékén tartották nagypéntek este 4-9 órai kezdettel. 14. Leó pápa, ahogy azt Szent II. János Pál pápa sokszor megtette, maga vitte a keresztet végig a Via Crucis 14 állomásán, amelynek emlékedéseit az idén Francesco Patton ferences atya, egykori szentföldi kusztos írta az evangéliumok és Szent Ferenc írásai nyomán. A keresztútjárás bevezető gondolata a jelenkor sajátosságairól szól. A Via Dolorosa Jeruzsálem óvárosának utcáin halad végig. Ezen járva Jézus útját követjük elítélésének helyszínétől, keresztre feszítésének és temetésének, ebben feltámadásának helyéig. Nem ájtatós és csöndes emberek között vezet ez az út. Akárcsak Jézus idejében, ma is kaotikus, zavaros és zajos környezetben haladunk olyanok között, akik osztják az ő beléje vetett hitünket, de olyanok között is, akik kinevetnek és sértegetnek. Ilyen a mindennapos élet. A Via Crucis nem annak az útja, aki sterilen ájtatos és absztrakt elmélkedésbe visszavonult világban él. Annak a gyakorlata ez, aki tudja, hogy a hitnek, a reménynek és a szeretetnek a valódi világban kell megtestesülnie, ahol a hívő szüntelenül kihívások elé néz, és szüntelenül el kell sajátítani a Jézus előrehaladásának módját. Idén ünnepeljük Asszisi Szent Ferenc halálának 8. centenáriumát. Asszisi szentje Péter apostoltól kölcsönzött szavakkal írja le keresztény életünket. Emlékeztet rá, hogy hivatásunk a Krisztus nyomába szegődés, aki barátjának hívta árulóját, és önként adta magát keresztre feszítőinek kezére. Isten szegénykéje arra buzdít, hogy szögezzük Krisztusra tekintetünket. Nézzük figyelmesen, testvéreim, a jó pásztort, aki vállalta a kereszt szenvedését, hogy megmentse bárányait. Amikor végigjárjuk ezt a Via Cruciszt, fogadjuk el Szent Ferenc meghívását.
Accogliamo perciò l'invito di San Francesco.
Lépjünk Jézus nyomába. Ez nem pusztán szertartás vagy értelmi tett, hanem bevonja egész személyünket és egész életünket. Hozzátok áldozatul testeteket, és vegyétek vállatokra Szent Keresztét, és kövessétek a végsőkig az ő legszentebb parancsolatait. Kedves hallgatóink, most járjuk együtt végig a 14 állomás első és aztán utolsó stációját. Első állomás. Halálra ítélik Jézust.
Prima stazione. Gesù è condannato a morte.
János evangéliumában olvassuk.
Pilato entrò di nuovo nel pretorio.
Pilátus újra bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézustól, honnan való vagy te? Jézus azonban nem felelt neki. Ezért Pilátus azt mondta neki, nekem nem válaszolsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, és arra, hogy megfeszítselek? Jézus azt felelte, semmi hatalmat sem volna felettem, ha onnan felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem kezedbe adott, nagyobb a bűne. Azt hiszi Szent Ferenc írásából. Akik hatalmat kaptak arra, hogy ítéljenek a többiek fölött, gyakorolják irgalommal az ítélethozatalt, úgy, ahogyan ők is szeretnék, ha elnyernék az irgalmasságot, az ítélet irgalom nélkül sújt le azokra, akik nem alkalmazták az irgalmasságot.
Nel tuo colloquio con Pilato.
Úr Jézus, a Pilátussal folytatott párbeszédben lelepezel minden védelmezett emberi hatalmat. Ma is vannak olyanok, akik azt hiszik, korlátlan tekintélyre tettek szert, és azt gondolják, kényük kedvük szerint élhetnek, és visszaélhetnek azzal. A római prefektushoz intézett szavait kiiktatnak minden kétértelműséget. Semmi hatalmat sem volna felettem, ha onnan fölülről nem adatott volna neked. Elmélkedés.
Francesco di Assisi, che ha semplicemente cercato di seguire le tue orme.
Azt hiszi Szent Ferenc, aki egyszerűen csak arra törekedett, hogy a nyomodban járjon, arra emlékeztet minket, hogy minden tekintély felelős az Isten előtt azért, hogy miként él a kapott hatalommal, az ítélethozatal hatalmával, a háború indításának vagy lezárásának hatalmával, az erőszakra vagy a békére nevelés hatalmával, a bosszúvár vagy a kiengesztelődés vált táplálásának hatalmával, a hatalommal, hogy a népek elnyomására vagy nyomorból való kiszabadítására használja fel a gazdaságot, az emberi méltóság lábbal tiprásának vagy megoltalmazásának hatalmával, az élet előmozdításának és megvédésének vagy visszautasításának és elfolytásának hatalmával.
Anche ognuno di noi è chiamato a rispondere.
Mi is mindannyian arra nyertük meghívást, hogy felelősen éljünk a hatalommal a mindennapi életben. Jézus, te ezt mondod nekünk. Jól használd fel a hatalmat, amelyet kaptál, és emlékezz, hogy bármit is teszel egy emberi lénynek, különösen ha kicsiny és törékeny, azt nekem teszed. Egy napon pedig majd nekem kell számot adnod erről.
Preghiamo dicendo, ricordami Gesù.
Imádkozzunk és mondjuk, emlékeztess rá Jézus. Te azonosulsz minden ítélet által sújtott emberrel, hogy ne engedjem előítéletek által vezéreltetni magam, hogy az ítéletben az irgalmasság győzedelmeskedjen, hogy akkor is, ha jót kell választani, amikor ennek ára van. Emlékeztess rá, Jézus! Tizennegyedik, az utolsó állomás. Jézus testét sírba teszik.
Quattordicesima stazione. Gesù è deposto nel sepolcro.
János evangéliumában olvassuk. Arimatiai József és Nikodémus fogták tehát Jézus testét, és a fűszerekkel együtt gyors ruhákba göngyölték, ahogy a zsidóknál temetni szokás. Azon a helyen, ahol fölfeszítették őt, volt egy kert, és a kertben volt egy új sírbolt, amelyben még senki nem feküdt. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt oda helyezték Jézust. A Assisi Szent Ferenc írásából.
A colui che tanto patì per noi.
Annak, aki olyan sokat szenvedett értünk, aki oly sok jóban részesített, és fog a jövőben részesíteni minket, Istennek adjon minden teremtmény az égen, a földön, a tengerben és a mélységekben dicséretet, dicsőséget, tiszteletet és áldást, mivel ő a mi erőnk és erősségünk. Ő, aki egyedül jó, egyedül felséges, egyedül mindenható, csodálatos, dicsőséges és egyedül szent, méltó a dicséretre és áldott mindörökkön örökké. Amen. Elmélkedés a 14. stációhoz.
Tutto è iniziato in un giardino.
Egy kertben, az Édenben kezdődött minden, amelyet az ősszülők ajándékba és megőrzésre kaptak, és ahonnan kiűzettek, mivel nem bíztak Istenben. Egy kertben kezdődik újra minden, ahol eltemették Jézust, és ahol feltámadt. Ezen a helyen a régi, törékeny és halandó teremtés átalakul az új teremtésbe, amely részesedik magának Istennek az életében. Ez a hely a kapu, amelyen keresztül Jézus alászállt a poklokra és belépett a paradicsomba, amely most már nem földi és időbeli, hanem égi és végérvényes. Ez a kegyesség utolsó gesztusának és a Krisztus holtteste fölött hullatott utolsó könnyeknek a helye. Ez a föltámadotta való első találkozás helye, aki immár örökre él, és akit csak akkor lehet felismerni, amikor a nevünkön szólít minket, és megnyitja a szemeinket. Lehetetlen tartóztatni őt. Ez az a hely, ahol Mária Magdolna megkapja a megbízást, hogy hirdesse, legyőzetett a halál, mivel a názereti Jézus már feltámadt, ő az Úr, az élő, aki többé nem hal meg. Azóta a keresztségnek hála, mi is eltemetkezünk Jézussal ugyanebben a kertben, abban a biztos reményben, hogy az, aki feltámasztotta Krisztust a halottak közül, ami halandó testeinknek is megadja az életet a Szentlélek által, aki bennünk lakik. Hálát adunk neked, Urunk, hogy biztos alapot adtál az örök életre szóló reményünknek. Imádkozzunk és mondjuk együtt, jöjj el, Urunk Jézus, hogy újra felünk sétálja a kertben, hogy letörölt szemeinkről a könnyeket, hogy nekünk ajándékozza biztos reményt, hogy elgördítsd a szívünkre nehezedő követ, hogy megláthassuk a paradicsomot. Jöjj el, Urunk Jézus! Leó pápa záró imádsága a Via Crucis végén. Most a keresztút végén imádkozzuk el Szent Ferenc imáját, amely arra hív, hogy az atyával, a fiúval és a Szentlélekkel egyesítő szeretet kapcsolatba való fokozatos bevonódás útján éljük az életünk. Mindenható örök, igazságos és irgalmas Isten, add meg nekünk, nyomorúságos embereknek, hogy szeretetedért mindig azt tegyük, amiről tudjuk, hogy megfelel akaratodnak, és mindig azt akarjuk, ami neked tetszik, hogy így bensőleg megtisztítva, és bensőleg megvilágosítva, és a Szentlélek tüzétől lángdalobbantva nyomába szegődhessünk a te szeretet fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, és kizárólag a te kegyelmedből eljuthassunk hozzád, ó fölséges, ki a tökéletes háromságban és az egyszerű egységben élsz és uralkodol, és dicsőítetsz, mindenható Istenünk, minden százorokon át. És zárjuk most imánkat az ősi bibliai áldással, amellyel Szent Ferenc szokta megáldani a testvéreket.
Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Ragyogtassa rátok orcáját az Úr, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek arcát az Úr, és adjon nektek békét.
E la benedizione di Dio onnipotente.
És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindörökké. Látások címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékedését Húsvét vasárnapra.
Egy szerzetes meditál a barlangjában, s amikor kinyitja szemét, megdöbbenve látja, hogy egyik híres kolostor apátja áll előtte. Meg is kérdezi tőle, mit szeretne. Az apát ekkor elkezd mesélni. Tudod, valamikor kolostoron volt a leghíresebb a nyugati föltekén. A cellák tele voltak fiatal jelentkezőkkel. Emberek jöttek tanácsokért imádkozni, s hogy lelkük szomját oltsák. De most már csak egy maroknyi szerzetes maradt, s azok is nehéz szívvel. Nem eléggé lelkesen teszik szolgálatukat. Azt szeretném tudni, vajon a bűneink miatt került a kolostor ebbe az állapotba? Igen, válaszolja a szerzetes. A tudatlanság bűne miatt. Az meg miféle bűn? Kérdezi az apát. Valaki közületek a messiás, igaz leplezi. És ti ezt nem tudjátok, mondja a szerzetes, azzal becsukja szemét és tovább meditál. Egész úton hazafelé gondolkodik az apát, és szíve hevesen dobog attól a gondolattól, hogy a messiás visszatért a földre, méghozzá a kolostorba. Hogy lehet, hogy nem vette észre, és ki lehet az? A szakács testvér? A segrestés testvér? A pénztáros? A perjel testvér? Nem, ő nem lehet, annak túl sok hibája van. Igaz, a szerzetes azt mondta, hogy a messiás titkolja a kilétét. Lehet, hogy azokkal a hibákkal leplezi magát. Ahogy visszatér a kolostorba, összehívja a szerzeteseket, s elmondja, mit hallott. Azok kételkedve néznek egymásra. A messiás, itt, ez hihetetlen, hogy pontosan közöttünk van. Tehát végül is leplezi magát. Akkor talán mégis velünk van? Egy valamiben biztosak voltak. Ha a messiás leplezi a kilétét, akkor minden bizonnyal úgysem ismerik fel. Ezért mindenkivel tisztelettel és kedvesen bántak. Sohasem tudhatod, gondolták magukban, amikor a másikkal volt dolguk, talán ő az. Ennek pedig az lett az eredménye, hogy a kolostor légköre megváltozott. Ismét jelentkezők tucatjai kérték a felvételüket a rendbe, a templom pedig újból visszhangzott a szeretet lelkétől lángoló szerzetesek szent és örömteli zsolozsmájától. A testvérek elkezdtek másként nézni egymásra. Addig is testvérnek szólították egymást, de időközben lélekben már eltávolodtak egymástól. S ahogy másképp kezdtek tekinteni egymásra, keresni kezdték a másik emberben Krisztust, ezért újra testvéré váltak, ahogy kezdetben, vagy ahogy addig még sohasem. A nézésben benne van a remény, hogy egyszer csak felismerem a másikban Krisztust. Meglátom Krisztust a másik emberben, s akkor az áttöréssel megszületik a látás, a húsvéti látás. Így vezet el a remény a hithez, a nézés a látáshoz. S ha ez az áttörés megtörténik, akkor feléled, feltámad a szeretet, a Krisztus iránti szeretet, mely az Atyához vezet. Akkor benne élek az áramlatban, a Szentlélekben, s ez már a feltámadás tere. Jézus egész élete a feltámadáshoz vezető út, amely a szenvedésen és a halálon vezet át. Amikor feltámad, akkor már az úgynevezett pneumatikus, azaz szent lélekkel átitatott testében áttör minden falat, amely bennem van. Amikor akarja, és amikor megértem erre a feltámadásra, akkor ez megtörténik, és bár még nem haltam meg fizikailag, egyre inkább meghalok a régi énemnek, hogy a krisztusi énbe épüljek be. Akik pedig beépülnek a feltámadt Krisztusba a Szentlélek erejével, azok találkoznak, s így egy házban élnek, és megférnek együtt egymással. Krisztusért. Szent János apostol és evangélista példája mutat rá, hogy milyen sokféle lehet a húsvéti látás. Mondhatnánk másképpen azt is, hogy a húsvéti hitnek sokféle fokozata van. Mária Magdolna, Simon Péter és János is látott valamit. Különös, hogy mindhárom látás más-más görög szóval van lejegyezve az evangéliumban. Mária blepeinnel látott, azaz nézett. Péter teoreinnel, ebből származik a teória szó. Látott, azaz úgy látott, hogy volt némi elképzelése, de akadályozva volt látásában, mint az Emmauszi tanítványok. János horaóval látott. Ebből származik az orákulum szó. Ez azt jelenti megérteni, túllátni, átélni a dolgokat, belső szemmel látni. Nagy látási különbségek, de Mária Magdolna látásától, Péter apostol látásán keresztül eljuthatunk János apostol látásáig, hogy eljussunk már itt a földön egy olyan látásra, amely a húsvéti hit látása. Akkor már érteni fogom jobban, hogy nem a földön egykor élt Jézus látása számít, hanem a feltámadt Krisztust meglátni, észrevenni. A másikban, magamban, hogy megférjünk egy házban, az egyházban.
Látások címmel Sajgó Balázs atya emlékedését hallottuk húsvét vasárnapra. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar adásának szerkesztősége áldott húsvéti ünnepeket kíván önöknek, benne az Úr megszerzette benső lelki békével. Nagy szombati adásunkat hallották, és most búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nagy szombat. A remény napja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A mikrofonnál Somosvári Eszter Anna. A mai napon Jézus értünk vállalt szenvedéseire és halálára emlékezünk. Keresztje tövében ott áll János, a legifjabb tanítvány, és Szűz Mária, kinek szívét a Simeon által megjövendőlt héttör járja át. A kereszt alatt álló fiát sírató Mária ábrázolásokra rengeteg példát ismerünk a művészetek minden ágában, minden korszakból. Nekünk, magyaroknak pedig költészetünk kezdetét is egy úgynevezett planktusz, síralomének jelenti. Hallgatóink bizonyára kitalálták már, hogy az Ó Magyar Mária síralomra gondolok. Ez a vers a magyar lira első terméke. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor keletkezett, azt is csak nagyjából, hogy mikor írták le. Sőt, létezéséről is csak 1922-ben szerezhettünk tudomást. Előtte nem maradt fent semmi ebben a műfajban, és utána sincs évszázadokig hozzámérhető remek mű. Így nem csoda, hogy a vers és az őtörző könyv, a Löweni Kódex nemzeti erekének számít.
Most következő műsorunkban megismételjük a 2014-ben elhunyt dr. Ludányi Mária irodalomtörténésszel, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem volt tanárával 2008-ban készült beszélgetésünket.
Egyik első magyar nyelvű, egybefüggő írásos emlékünk az Ó Magyar Mária síralom, de mielőtt erről beszélgetnénk, talán először próbáljuk meg elhelyezni Európában, hogy mikor kezdtek Máriával foglalkozni, hogyan került be a költészetbe, az irodalomba Mária alakja.
Mária alakjának a jelentősége főleg a kereszt alatt, tehát ez a Mária síralom típus, ez egész Európában a gótikában jelenik meg igazán. Tehát a ős kereszténységnél még Krisztus szenvedő alakját nem ábrázolták. ábrázolták, hanem a győzelmet, a föltámadást jelentette a kereszt, tehát korpusz még nem volt. Na most ez időszak után, az egészen a kora középkorban már megjelenik a Krisztus ábrázolás és Krisztus keresztje alatt elsősorban Mária és János alakja, míg nem a keserves és síralmas Mária alak jelenik meg, hanem inkább a keresztre feszítés motivuma és Krisztus alakja is olyan módon ábrázolt, hogy még nem az igazi szenvedő emberi Krisztus, hanem még mindig a győzedelmes, és az egész ábrázolás formájában még nem ez a naturalisztikus szenvedés az, ami látható. Most azért beszélek az ábrázolásokról, mert szorosan összefügg az egész teológiai gondolkodás, a szertartások, a Mária kultuszhoz, a szöveg és a dallam, illetőleg a ábrázolás.
Mikor jelenik meg a diadalmas kereszt és Jézus mellett a szenvedő Jézus alakja? Mikor válik ez hangsúlyosabbá?
Most valójában a igazi szenvedő Krisztus a misztikusokkal jelenik meg. Tehát Clairvaux Szent Bernard, Assisi Szent Ferenc, ahol a átélés már egy fontos szerepet jelent, tehát a szenvedés történetnek a átélése, és ugyanakkor mindenki a megfelelő módon tudja átélni, tehát a Mária fájdalmait az elsősorban a nők. Tehát az anya fájdalma, aki elveszti fiát, az egész Európában megjelenik. Na most, hogy az ómagyar Mária síralomról ki mit tud, az attól függ, hogy mikor végezte el az iskoláját. Ugyanis mindig másképp és másképp értelmezték, magyarázták. Volt olyan, hogy a beginákhoz kapcsolták, ami tulajdonképpen nem teljesen kizárható, hogy a beginák azok Németalföldön alakultak olyan világi szerzetként, ahol se egyházi fennhatóságot nem ismertek el, se a pápát nem ismerték el, hanem egy ilyen misztikus átéléses közösség, amelyik ugyanakkor hát élte azért a maga életét, tehát nem zárdába élt, amit aztán nagyon hamar egy szektában nyilvánítottak és üldözték is. Viszont ez a fajta világi rend megjelenik a ferenceseknél és a domonkosoknál is. Nem fogadnak szerzetesi fogadalmat és élik a most nőkről lévén szó a maguk asszony életét, de természetesen egyházi vezetéssel egy közösségként működnek. Na most ez az az időszak, tehát amikor az ábrázolásokban is megjelenik a szenvedő Krisztus, sőt egészen naturálisan ábrázolt formációban egész Európába, és a szűzanyának is már ez a fájdalma, érzelme van olyan éppen összeroskad, és úgy támogatják, tehát a szenvedő anya alakja itt jelenik meg igazán.
Kapcsolható konkrét Begina közösséghez?
Nem lehet tulajdonképpen Begina közösséghez kötni, de egész Európában, tehát azért ez az átéléses női, nem csak kolostori, hanem világi, vallásos asszonyoknak azért megvan az az igénye, hogy kellőképpen készüljenek fel a nagy héten, lelkileg és érzelmileg is ráhangolódjanak, valójában ezt az egész szenvedés történetet és megváltás történetet át tudják élni, és ennek következtében a feltámadás örömét is át tudják élni.
Kialakulását, illetve műfaját tekintve mit mondhatunk el az ómagyar Mária síralomról?
Ami ómagyar Mária síralmunk, annak a műfaja tulajdonképpen planktusz. Vagyis ugye magyarul ez síralom ének, sirató ének. Már egészen korán, elsősorban természetesen a Mária alakjához kapcsolódott ez a fajta éneklés, de hát azért elsírattak világi embereket is, fennmaradt Nagy Károlynak például az elsíratása. Amiből viszont kialakult, az a szekvencia.
Mi az a szekvencia?
Van a mise, és a misének vannak állandó és változó részei, és ez a szekvencia az, amelyik egy ilyen változó rész, és hát először is ugye nagy héten ez a szekvencia egy ilyen lírai és már Máriához kapcsolódó ének volt, nagypénteken szertartás is
kapcsolatba beletartozva. Na most, hogy ez mikor vált egy ilyen nagyobb lélegzetű formává, amihez a mi ómagyarmányos irányunk is tartozik, hát azt lehet mondani, hogy itt mi még teljes mértékben Európával együtt vagyunk. Akkor jelenik meg nálunk is, amikor máshol. Így módon ez a síralomének számtalan latin változatát ismerjük, igazi forrása nem állapítható meg, típusok vannak.
Milyen típusai vannak ezeknek a latin nyelvű Mária síralmaknak?
Van egy olyan típus, amikor Mária Jánoshoz szólva panaszolja bánatát, síralmát, sebeit. Van, amikor valóban egy ilyen első személy motivum, van, amikor egy ilyen leíró motivum az, ami erőteljes. Manapság úgy neveznénk, hogy helyzetdal, de hát ez anakronisztikus kifejezés, de ez mégiscsak ebben a csoportban tartozik, amikor egy helyzetet megjelenít, és hát ott a kereszt alatt való síralom és fájdalom, ami megtalálható.
Hol és hogyan találtak rá az Ómagyar Mária síralomra?
Magát a szöveget azt a Löweni kódex őrzi, és 1922-ben fedezték fel már mint ezt a magyar szöveget. Most ennek számtalan variációja volt, hogy hogy is került és merre ment. Az biztos, hogy komoly külföldi tudósok azok, akik ezt a kódexet vizsgálták, és közülük egy valaki, aki kicsit tudott magyarul, az, aki rájött arra, hogy ez valami magyar szöveg, és hát akkor utána vizsgálták meg, először nem is magát a kódexet, hanem csak a fotómásolatát, és így aztán rögtön meg is jelentették. Magát az első publikálók és vizsgálók nevezték el Ómagyar Mária síralomnak, tehát ez eredetileg ugye a kódexben nem szerepel.
Többféle elképzelés van a löweni kódex származásáról is, amelyben az Ómagyar Mária síralom található.
Most legelfogadottabb az, hogy Itáliából, méghozzá Domonkos szerzetes kódex, tehát a kódexnek a törzsanyaga, mert ezek a kódexek azért nagyon értékes könyvek voltak ebben az időben, minden lapját, minden oldalát felhasználták, és hát maga a törzsanyag az ezt mutatja. Innen kerülhetett magyar domonkosoknak a kezébe ez a kódex, amiben a üres lapra írták be ezt a régi szövegemlékünket. A szövegemléknek a képe az... hát nem egy verses kép, ebben az időben nem is úgy írták, hiszen a pergamen az nagyon drága volt, tehát folyamatos szöveg, mintha prózai szöveg lenne, és hát bizony nagyon megkopott, nagyon nehezen olvasható, ennek következtében van aztán két olyan elmélet is van, ami a mai napig is azért vitázik, hogy esetlegesen még tovább folytatott volna ez az ének, csak kitéptek egy lapot belőle, a másik felfogás szerint nem, mert hát utána közvetlenül egy nagyhéti prédikáció latin szövege vázlata van. Most az is biztos, hogy a magyar nyelvű írásbeliségnek ez az emléke, az feltétlenül csak egy sok közül, ami elveszett, eltűnt. A másik motivum meg az, hogy az anyanyelvű írás az nem volt annyira szükséges, mert helyből magyarra változtatták. Tehát teszem azt, a másik emlékünk, a halotti beszéd is, hát egy olyan fejlett predikáció, hogy az biztos, hogy nem az volt az első és egyetlen, és egyébként is, hát magyar anyanyelven mindenképpen predikálni kellett. Tehát csak megvoltak azok a mintakönyvek, azok alatt predikációs gyűjtemények, amit...
Hát amiket mintául tudott használni, hogy
esetleg... Persze, minták mindig voltak, mint ahogy tulajdonképpen erre az egész misztikus meditációra is volt minta, hiszen pontosan ebben az időben írnak egy olyan meditatív könyvet, latin meditatív könyvet, ami pontosan a nagy héttel foglalkozik, és ember való érzelmi elmélyülés. Tehát, hogy ezek aztán mennyire elterjednek, és mindenhol megvannak, az már megint egy másik kérdés. Nekünk sajnos még a latin kódexeink is elég kevesek mi ebben az időből. Aztán szépen felszaporodnak, de hát az már egy másik időszak. Azt is feltételezték, hogy esetleg ki akarták kaparni a kódexből, mert hát idegen volt a többi latin szövegből, és használni akartak esetleg a papírt. Ez nem eléggé meggyőző azért, valószínűleg egyszerűen hát a hosszú időszak alatt a használattól, hiszen ez egy használt kódex volt, megkopott és homályossá vált az írás.
Itt most szúrjuk azt közbe azok kedvéért, akik esetleg nem tudják,
hogy pergamenről van szó, ami finom birkabőrből készült, és lehetséges volt, hogy egyszer vagy akár kétszer is lekaparják a felső rétegét, és így a rajta lévő írást eltüntessék, amit ugye papírral nyilván lehetetlen lenne megtenni. Visszatérve a Mária síralomhoz, vannak olyan nézetek is, miszerint ezt a verset, síralmat nem egyszerűen felolvasták vagy mondták, hanem énekelték.
Mindenképpen énekelt. Tehát a zenéhez nagyon szorosan hozzátartozik, de nincs meg a zenei anyag, hogy milyen lehetett ez az ének. Én többféle ilyen rekonstrukciót hallottam, de az az igazság, hogy pontosan ebben az időben az az igazi Gregorián, ami Nagy Szent Gergely pápa nevéhez fűződik, de hát természetesen hát egy ősi törzs anyag az, amelyik működéséig összeállt, és aztán utána még alaposan bővült. De minden esetre ez a kora középkori Gregorián, ez egy nagyon jellegzetes típus, és tanult énekesek énekelték. Ez az egészen szertartásokhoz kapcsolódó dallamvilág. Gón is hallottam már. Nem igazán illett ehhez a tanult énekléses formációhoz. Viszont pontosan ez az időszak, amikor megjelenik a polifónia, vagyis a kétszólamúság, tehát ez a nagy, hosszú, hullámzó dallamvilágból már fölemelkedő szakaszok is vannak, tehát nagy hangtávok. Illetőleg ekkor vált át a kottaírás is a vonalas kottára és kulcsrendszerre, tehát itt is van azért egy újítás ebben az időszakban, tehát itt a 1280-as, 1310-es években. Miután ez egy nagy szenvedélyeket megjelenítő mű, én úgy érzékelem, irodalomtörténeti szemmel, hogy már egy újabb típusú éneklési módot tételez fel. Na most hát ez nagyon sok olyan rekonstrukció is volt, hogy miután hát ebben az időben kezd kialakulni egyébként is a misén belül először a misztérium dráma gyökerei. Itt a Hartwig apát agendájában is fennmarad. A húsvéti, hát magyarul mondom a címét, itt kerestek. Angyal ül a üres sírnál, és azt kérdezi a odajövő apostoloknak, hát mikor melyik variáció, ugye hát ki ér először a sírhoz, és akkor kérdezi, hogy kit kerestek, és ne keressétek, mert feltámadt. Ennek az ötletnek járt utána egy kicsit annak idején, már nagyon régen Kardos Tibor professzor, mikor is ő a régi magyar drámai emlékekben úgy közölte az Ómagyar Mária síralmát, mintha egy ilyen dramatikus előadási forma lett volna. Ő a Mária ábrázolások alapján próbálta rekonstruálni, hogy egy előénekes, és hogy milyen kéztartással, milyen mozdulatokkal énekelhették ezt a művet. Hát itt mondjuk van egy kis kételyem, a mozdulatokat ő tulajdonképpen azért már későbbi reneszánszkori festészetben is vizsgálta, és nem pedig a egészen korai időszakba, és hát aztán valóban Máriának a mozdulatai azok sokat mondóak. Nem lehet azért ezt igazán úgy rekonstruálni, mint egy ilyen dramatizált éneket. De mint mondtam, az ének az biztos, hiszen az egész középkor olyan hangos volt. Hát nem tudtak magukba olvasni az emberek. Aquinoi Szent Tamásról jegyezte fel egyik kolostortársa, ami így fennmaradt, hogy annyira alázatos volt, hogy magának diktálta a szövegét. Ami magyarán azt jelentette, hogy amikor írta, akkor hangosan írta. Tehát ezeket a kriptóriumokat sem lehet úgy elképzelni, hogy olyan némán körmöltek a szerzetesek, hanem itt bizony a prózát is hangosan mondták, és a teológiai munkák írását is hangosan mondták, és a másolást is hangosan mondták. Ez az ének, ez meg hát egészen egyértelmű, ugye aki énekel, az kétszer imádkozik motivum, tehát egyértelmű, hogy ez egy zeneire épülő szöveg, csak persze nem tudjuk, hogy milyen zeneire.
Thank you.
Térjünk akkor most rá magára a szövegre, a versre. Ennek is többféle értelmezése van.
Voltak olyan értelmezések a tankönyvekben is, hogy tulajdonképpen itt az anya siratja a gyermekét, tehát már egészen eltávolodik ugye a Szűz Máriától, hát nem kell mondanom, hogy ez ugye melyik időszakban volt, tulajdonképpen háttérbe szorul az egész szertartásos jellege, meg hát itt a nép siratóinek kell, meg az, hogy ez népinek, meg szóval sok minden ilyen félreértés azért fölhalmozódott az Ómagyar Mária sírólom között. Nem, ez egy nagyon művelt, feltetően domonkos szeretetesnek a munkája, mikor tehetségesnek. Az sem mindegy, tehát egy kiváló tehetséges, nagyon tanult embernek a munkája. Az ő mintája azért elsősorban latin szövegek lehettek, bár mondom, hogy hát anyanyelven is ugye voltak ilyenek, hát Itáliában is közismerte Jacopo de Toddinak a éneke, francia területen is, tehát, de azért itt a latin lehetett az eredeti. Nos, nagyon jól alkalmazza a ritmust. A latin szövegekben is megvan ez a kettétagolódás, és ő ezt a két ütemit tagolódást, ami az ősi magyar nyelvű versnek a ritmusa lesz, és ez a hangsúlyos verselésnek lesz majd ugye az alapja, csak itt még szabad szótak számmal. Elsősorban a rímek használata, aminek számtalan variációját találjuk, tehát itt a páros rímek, ABAB, akkor a fél rímek, a XA, akkor a bokorímek, az AAA, de hát ez már részletek. De hát mindenképpen ugye ez a formához és a ritmushoz hozzátartozik, és a alliteráció sokasága, ami olyan gyönyörűvé teszi ezt a verset. Ez a világnak világa motivum, tehát az első hangoknak a ismétlése. Ez adja meg az egész versnek a vers jellegét. Maga pedig az érzelem kifejtésében találom én ezt egy tökéletes versnek, és valahogy nem érzékelem, hogy hiányozna egy további versszak, mert egy fájdalom hullámzásainak, szenvedés hullámzásainak a tökéletes felépítését találjuk. Tehát ahogy egy bénult állapotot jelenített meg az elején, ez a valik sírólom tudatlan motivum, amiből a különböző fordulatok és csúcspontok hullámzása, a sírás, az érzelem, a harag, a számonkérés, az önfeláldozás egész motivum rendszerét megtaláljuk, tehát egy olyan élő és eleven fájdalom ábrázolás ez, amiben a valóban a anya, aki tényleg először bénultan áll, aztán a fiának a szenvedését látva a fiához szól, akkor könyörög a kivégzőkhöz, kegyelmet kérve, hogy törvénytelen, amit tesznek, ez a fölháborodó indulat, majd az önfeláldozás, hogy ő halljon meg tulajdonképpen fia helyett. Meg hát ezek a becézés motivumok, amit Krisztus becézi, és hát az igazi szeretet gyermek kínlódását, szenvedését és halálát kíséri. Tehát egy olyan ívű érzelmi és nagy fölkiáltásos, nagy hullámzó, nagy érzelemkitörések, és tulajdonképpen egy nagyon hatásos befejezésnek érzem ez, ahogyan befejeződik a vers, tehát ez a önfeledet ez a motivum, ami hát nem kíván többet.
Megismételtük dr. Ludányi Máriával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem 2014-ben elhunyt volt tanárával készült beszélgetésünket. Műsorunk végén hallgassuk meg az Ómagyar Mária Sralom mai nyelvű átiratát, Sarkadi Sándor költeményét. Sárosi Kinga színművésznőt hallják.
Sarkadi Sándor, Ómagyar Mária Sralom. Mai magyar mondja. Én, ki sírni sose sírt, sírva jaj veszékelek, bútól aszok, epedek. Választ világomtól, zsidó a fiamtól, édes örömemtől. Ó, édesem, ó, uram, egyetlen egy jó fiam, síró anyád tekintsd meg, bánatában segítsd meg. Szemem könyvtől árad, bensőm bútól fárad, te véred hullása, lelkem alélása. Világ világa, virágnak virága, keserűen kínzatol, vas szegekkel veretel. Jaj, nekem én fiam, aki édes méz vagy, szégyenül szépséged, talpig lucskos vér vagy. Síralmam, fohászatom terjedesz kívül, csak a bánat nem fogy soha itt belül. Végy, halál engemet, egyetlenem éljen, maradjon meg, uram, kit a világ féljen. Igaz Simeonnak bezzeg szava bétölt, érzem a bútőrét, mint egykor jövendőlt. Tőled válnom, jaj, nem lehet való, nem lehetsz, fiam, kínhalált haló. Zsidó, mit tész törvénytelen? Fiam, miért hal meg bűntelen? Elfogva, vonszolva, öklözve, kötözve, miért ölöd? Kegyelem a fiamnak, ne kegyelmet magamnak, avagy halál kínjával, anyát édes fiával vele együtt öljétek.
Kedves hallgatóink, Sarkadi Sándor költeményével véget ért az Ó Magyar Mária síralomról szóló műsorunk. Remélem, sikerült önökhöz közelebb hozni 700 évvel ezelőtti egyik első nyelvemlékünket. Elköszön önöktől a műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást!
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Néhány szót a folytatásról. Hamarosan napbúcsúztatónk következik, majd esti imával zárjuk ezt az órát és ezt a napot. Éjféltől a himnusz csendül fel, ezután Segíthetünk című műsorunkat sugározzuk. Egy óra után hírek, majd Szent Művészet című beszélgetésünket hallgathatják meg. Kettő után Kávéház, három után Itt élünk című műsorainkkal jelentkezünk. 4 óra után Húsvét hajnalán címmel zenei összeállítást sugárzunk. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden munkatársam nevében. Kedves hallgatóink, 2026. április 4-e nagyszombat végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. A mai adás készítésében munkatársaink voltak Farkas Erzsébet, Turi Sarolta, Kriston Tamás, Pap Péter, Grunda János, Somosvári Eszter Anna, Pap Ildikó, Kovács Krisztina, Domán Vivien, Somogyi Márton és Tompos Péter. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Molnár Andrást hallották. Minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánunk!
A szombat elmúltával, a hét első napjának, a vasárnapnak hajnalán Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Olvasom a Máté evangéliumban. Az égben immár újjongva zengjen az angyalok kórusa, és énekeljenek örvendezve Isten csodálatos művei. Fölséges nagy királyunk győzelmét búgók jutnak hangja áldva áldja. Nézd, hogyan áll a gyertya a tartóján. Tetején lobog a láng, és ebből alakítja át a gyertya a maga tiszta testét, meleg, sugárzó fényjé. Feltartóztathatatlanul fölemészti magát hivatása teljesítése közben. Te erre esetleg azt mondod, de hát mit tud mindenről a gyertya, hiszen nincs is lelke? Akkor te adj neki lelket, tedd meg saját lelket kifejezőjének. Amikor a gyertyára nézel, kelts föl magadban minden nemes tetrekészséget, és mondd, itt vagyok, Uram. Akkor majd úgy érzed, hogy a karcsú, tiszta gyertya a te lelki világodat fejezi ki. S légy rajta, hogy minden tetrekészséged igazi hűséggé erősödjék. Akkor majd megérzed, Uram, a gyertya szimbólumában én állok előtted. Ne fuss el hivatásod elől, légy álhatatos. Ne kutass mindig a miért, a minek után. Az élet legmélyebb értelme az, hogy az ember fölemészze magát igazságban és szeretetben Istenért, mint a gyertya is fényé és hővé alakul át. Istenünk, te ezt a szent húsvéti éjszakát Urunk feltámadásának fényével ragyogod be. Kérünk, keltsd föl egyházad új hajtásaiban az Isten gyermekség lelkét, amelyet azért adtál, hogy testben és lélekben megújulva tiszta szívvel szolgáljanak neked.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.